És akkor szóljatok, ha elkészültetek.
Mi elkészültünk.
És akkor elkezdjük, ugye hangfelvétel készül, mint ahogy itt már az előzőekben mondtam, 2006 óta az összes 1000 arc rögzítve van, és az a remlac.hu honlapról elérhető, ez a beszélgetés is elérhető lesz mondjuk holnap délután.
És 2006 óta valóban volt 1000 vendég?
1000 nem, ha jól számolom, ez a 89. klub. Egy klubra általában két-két vendéget szoktam meghívni. Nem jön ennyire ki, mert volt, aki talán ketten is, akik kétszer voltak itt. Volt olyan, hogy nem jött el az egyik vendég, a másik eljött. Tehát, hogyha tehát egy 160-170 vendég, annyi azért úgy volt. És most már egy pár éve június, július és augusztusban nyári szünetet tartunk, tehát 9 hónapban van, minden hónap második egyén, hogy ez könnyű legyen megjegyezni, 17-től 20 óráig. Tehát, hogy nagyjából ennyit kell tudni.
Ezer arcot mégiscsak kijön, mert ugye sokan vagyunk, és mindenki beleadja a saját személyiségét, a saját történeteit, nem? Igen, de ha az egy beszélgető klub, akkor nem arról van szó, hogy az előadó beszélt, meg hallgattok, hanem
tehát
mindenki beszélt.
Tehát átlag olyan 15-20-an vannak egy ilyen beszélgetés, akkor már megvolt az 1000 arc.
A legkevesebb létszám közönség tekintetében 0 fő volt, a magyar irodalom volt a téma, legtöbben pedig a halál, illetve a halál közeli téma boncolgatásán voltunk, akkor talán 45-en, de azt kell mondanom, hogy az utóbbi években már nagyon lecsökkent a közönség létszám. Hát, hogy mi az oka, azt igazából nem tudom, szerintem a témák azok általában érdekesek, viszont hangban meg lehet hallgatni, hát lehet, hogy a látássérülteket inkább ez motiválja, hogy ők nehezebben mozdulnak, bár látó, nem látó, tehát itt nincs megkülönböztetés. Na, akkor induljunk?
Na, megy.
Megy. Jó. Akkor sok szeretettel köszöntöm vendégeinket, Záruk Ritát, Zitát, elnézést, és Harkányi Árpit, Árpádot, tegeződhetünk?
Igen, köszönjük szépen.
Jó, és hát a téma az, hogy megbeszéljük a nászutatokat. Ez mindig egy érdekes téma, megnézünk a kulcsukon, hogy mi is történt ott ugye az esküvők után, és ti örömmel jöttetek el, hogy erről meséljünk. Na, de hát, hogy ez annál jóval több lesz, hiszen a ti nászutatok vagy 4 évig vagy 46 országon keresztül vezetett, az időt most nem tudom, úgyhogy ezt azért, hogy vissza is szívtam.
És 4 év, stimmel, 1550 nap, picit több, mint 4 év,
két hónap. Hát ez férfi munka volt.
Hát nem csak hogyan férfi munka.
Az ismerkedés, mert hát igazából mindennek ez az alapja.
Hát egészen hétköznapi módon egy házi buliba találkoztunk. Zita hippi lánynak öltözött, én meg Tour de France versenyzőnek, és elhívtam utána randizni, és akkor a 4. randin már a 3-as határhegyen kirándultunk, a 6. randin bicikliztünk.
100 kilométert.
Igen, a Vértesbe, aztán 12-13-14. randin ott is, ott már Európa a különböző pontjain, mert akkor én elmentem egy hosszabb utazásra. És hát nekem nagyon tetszett, hogy ilyen vagány, belevaló csaj az Ita, hogy ilyenekben benne van. És akkor eltelt, nem tudom, 285 randi, és utána összeházasodtunk. Volt egy randi napunk, illetve megvan még, ebbe föl van írva.
Nincsen 200 akárhány, ezt szóra emlékeztünk, de valahogy úgy.
Árpia, mit tetszett meg neked Zitában, és Zita, te arra házi buliról, hogy emlékszel, hiszen akkor még nem tudtad, hogy egy nagyon vonzó nő voltál ott valaki számára.
Hát igen, nem tudtam, világ életemben nem is gondoltam volna, hogy pont egy házi buliban találom meg életem párját, és ezt egészen még az első pár randig nem is gondoltam, hogy ez tényleg így lesz. Túlzás lenne azt mondani, hogy rögtön az első randitól kezdve tetszett volna Árpi, úgyhogy egy pár randinak el kellett ahhoz telnie, hogy megkedveljük tényleg ugye egymást, és akkor szépen lassan
azt, a kapcsolatot. Azt mondta mindig, hogy túl sokat beszéltem a sportokról.
Ez így van, én egy rettentően lusta lány vagyok, én nem szerettem úgy kifejezetten soha sportolni, úgyhogy ez bármi furcsán hangzik, de tényleg ezt a vonalat ezt Árpi hozta be nekem, ugye kerékpárt is. Tudtam kerékpározni, mint minden gyerek gondolom megtanul, de nem soha nem foglalkoztatott a kerékpár, mint olyan.
Most hogy megtudjuk, hogy milyen a te férfi ízlésed. Meséld el, légy szíves, mondjuk nekem, mert a többiek, Angéla meg én kivételemmel ugye a többiek látnak, hogy miért tetszett meg, mi tetszett meg Zitában?
Hát az, hogy például összesen 12-szer találkoztunk előtte, tehát volt a házi buli, meg 11 randi, és utána ő belement egy ilyenbe, hogy neki vizsgaidőszaka van, de szeretne, ő szeretne utazni, és kirepül Amsterdamba, ugye már akkor is voltak fapadosok, rettentő olcsó volt, becsomagolta a biciklit, és aztán együtt bicikliztünk 6-7 napot és 400 kilométert, és közben sátraztunk, és ezzel semmi gondja nem volt az égvilágon, sőt, még ő mosogatott ott a homokkal a tengerparton, a szülinapon, ahol meg gombapörköltet készített, és nagyon megdicsértem, aztán
éhes voltál?
Igen.
Vagy jó volt?
Tényleg jó volt, és...
Nem hiszem, hogy annyira jól sikerült, de...
Ez egy érdekes sztori.
Annyira megdicsért a gombapörköltemet, hogy teljesen meg voltam róla győződve, hogy szereti Árpi a gombát. És elkezdtem neki gombás ételeket főzni utána.
Szeretem, de úgy különösen...
És megette, és egy szót sem szólt. Hát mindig mondta, hogy hát finom, de úgy... Én meg hát boldog voltam, hogy Árpi ugye azt kapja, amit szeret. És nem tudom én hány... Már két vagy három éve házasok voltunk, amikor közölte velem, hogy igazából nem szereti a gombát, és azt hitte, hogy én nem. Szeretem a gombát.
Ez gombás, tehát megeszem a gombát, de nem vagyok odáig érte, de állandóan gombás felkapcsolat. Én ráhagytam, hogy jó, oké, nagyon oda van a gombá, és akkor való Ausztráliában vagy Észak-Amerikában már több mint két éve úton voltunk. Kérdezem, hogy mi ez a sok gomba? Hát te szereted, nem.
A jó kommunikáció, a házas élet titka.
Igen.
Tehát akkor kiderül, hogy a sok biciklizés miatt azért sok minden elsikkadt. De mit szóltak a szülők? Mert gondolom...
Mi ez a házassághoz, hogy a
házasághoz? Hát a házassághoz szerintem azért így hallgatva titeket azért nem hiszem, hogy különösebb kifogás lett volna bármelyik szülő részéről, bár ugye nem tudhatom, de úgy gondolom, hogy azért a nászutat meghalva, hát azért szerintem egy kicsit belesápadhatta.
Hát igen, először ugye nem vették komolyan. Azt hitték, hogy ez csak valami bolond álmodozás. Ide leülhetsz már
egy.
Aztán látták, hogy komolyan gondoljuk ezt a tervünket, és akkor jött egy kis ijegység, féltés.
Hát amit a szülők általában ilyenkor minden szülő aggódik, nem? Tehát valahol azt hiszem, hogy ez
egyértelmű.
Ez már egy kettőség volt, tehát egyrészt borzasztóan féltettek, másrészt büszkék is voltak ránk, és ez Zita anyukánál jött ki jobban.
Igen, kimentünk a Bringa Expo-ra még az út előtt, hogy szórólapozzuk, meg hirdessük ezt az egészet, és édesanyám is kijött segíteni, megkértük, hogy segíts, és akkor nyomtattunk ilyen, hát én kis egyszerű kis szórólapokat, hogy Zita és Árpi, meg Honeymoon, meg mit tudom én, és hogy milyen webcím. És akkor ő is segített osztogatni, és hát hallom, hogy ki, hát beszélget, ugye félfül az ember, hallja, mi zajlik körülötte, és hallom egyik alkalommal, jaj, az én kislányom, nem vagyok az egyetlen egyébként, de mindegy, jaj, az én kis, aki legkisebbik, jaj, az én kisebbik kislányom, elmegy egy ilyen hosszú útra, jaj, hát hogy mi lesz vele. Az emberek elmennek, odaadta a szórólapot, következő, az én lányom elmegy világ körüli útra. Tehát, hogy tényleg ez a féltés, meg az aggódás, és a büszkeség az ugye egyszerre volt jelen. Ugye ez a kettő az így dolgozott benne, tehát ezen így mosolyogtam, hogy nagyon aranyos volt.
Persze nem tudhattuk, hogy végigérünk, de
kitalálta ki, ne haragudjál.
Ja, közös dolog volt.
Elkezdték. Hát egyszerre nem mondtátok, de a 100%.
Az abban biztos vagyok, hogy a biciklizés az én ötletem volt.
Én hoztam fel Árpinak az utazást, mint ötletet, hogy menjünk valahova, nagyon messzire, tök mindegy hova, menjünk mondjuk, stoppoljunk el hátizsákkal Indiába. Mert miért ne? Mármint úgy, mert azért mindig is szerettem volna utazni, és ez annyira bennem volt, 15 éves korom óta gyakorlatilag folyamatosan ez így égett bennem. Az egész középiskolát úgy végeztem el, hogy ez állandóan mindennapi álmom volt, hogy én majd egyszer elmegyek utazni.
És akkor
találkoztam ezzel a lökött emberrel, mondhatjuk, hogy zsák a foltját, és hát láttam, hogy ő sem egy egészen hétköznapi ember, szeret utazni, ugye hát amikor randiztunk, akkor ő neki akkor volt ez a 100 nap kerékpározás Európa legészaki pontjára, és hát láttam, hogy na hát ilyet is lehet, tényleg ez érdekes. Na és akkor emiatt hoztam fel át, hogy akkor menjünk biciklivel.
És ez Zitának jött az ötlet, hogy menjünk el Indiáig. Én mondtam, hogy jó, de akkor bringával és Pakisztánon át, és akkor egymásra tettük a téteket, hogy ha már India, akkor Dél-Kelet-Ázsia is, onnan Ausztrália, Új-Zéland, onnan pedig hülyeség ugyan.
Az is kell jönni.
Így van. Úgyhogy körbe ért a terv, és aztán mi magunk is.
Hát így alakult. Egyszerű. Ez tényleg egy beszélgetés volt egyébként egy délután.
De útközben is sokat, tehát nyilván csak nagy vonalakban találtuk ki az utat. És a kezdeti útvonalat teljesen meg is változott. Hát először is azt mondtuk, hogy a főnökeinknek még hogy egy-másfél év, a családunknak, hogy másfél-két év, és két év után még csak éppen, hogy Ausztrália felé igyekeztünk megérkezni, úgyhogy végül több mint 4 év lett, tehát időben is hosszabb lett. Meg például az amerikai kontinens eredetileg délről északra akartuk, de aztán rájöttünk, hogy akkor végig szembeszélünk lenne, meg így sokkal olcsóbb volt átkelni a csendes óceánon is, úgyhogy úgy alakult, hogy Új-Zélandról a Hawaii érintésével San Franciscóba repültünk, és végül São Paulo-ból, Brazíliából repültünk át az Atlanti óceánon Párizsba.
A tervezés, beszéljünk a bicikliről, meg a tervezés az majd úgyis a érdekesebb szerintem, ami útközben történt veletek. Ma olvastam egy kicsit a honlapotokon erről a bicikliről, ugye mit érdemes tudni? Tehát nézzük úgy, hogy aki hasonlóra szeretne vállalkozni, milyen tanácsot tudnátok adni, ha ilyen típusú járgánnyal szeretne útra kelni?
Bocsánat, egy pillanatra ezt hadd szakítsam meg, mert a kérdés, hogy milyen tanácsot adnánk a most valaki szeretne menni, az első tanács az, hogy nem a kerékpárt teszi a kerékpártúrázót, tehát tök mindegy, hogy milyen kerékpárt választotok. Lehet fektőkerékpárral is menni, lehet cseppel, kemping, biciklivel is menni, tök mindegy.
Ez volt a kérdés, azért nem vettünk, bocsánat,
ja,
ez
csepel,
volt a kérdés, hogy megérkeztünk, mert egy régi cseppel brigán, mondom, azzal neki induljak.
Szerintem tök simán, figyelj, elindulsz és meglátod, hogy mi lesz belőle. Lehet, hogy le fogod cserélni a biciklit, lehet, hogy megkeröd vele a világot. Ismerünk egy szegedi párost, egy testvérpár, ők ilyen 20 éves kerékpárokkal, hát gyakorlatilag kocskavas kerékpárokkal mentek.
Az a szupermarketbe vett, acélvázas a legegyszerűbb. És
elmentek Szegedtől Pekingig. Pekingi olimpiára.
Napi 200 fölött, tehát ők tekertek ultrafutók, tehát volt kondiuk, egy testvérpár, és ki akartak érni az olimpiáig, és akkor húzódott az indulás vízumok miatt, de megcsinálták. Vagy itt van André, vele Vietnámba találkoztunk. 1000-valahány száz kilométer tekert, egy 15.000 forintos alumíniumvállas egysebességes helyi biciklivel. De visszatérve a mi bringánkra, a fekvőkerékpárt azért választottuk, mert most ez a fotel nagyon kényelmesen bőlünk, de a mi biciklink ennél még kényelmesebbek. Tehát képzeljük el, hogy egy olyan kényelmes...
Megközebb hozzátok, de ma
akartuk egyébként. Tehát a fő szempont a kényelem, de a gyorsaság is, persze nem akkor, ha ennyi cuccal, most a tizede, amit elhoztunk ide a felszerelésünknek. Tehát volt 4 nagy táskánk.
Ennél több cuccunk volt.
Azért mondom,
tehát még a tizedes, ez nem is csak a tizede?
Még a tizedes sincs ez a cucc, amit ide kipakoltunk.
De mindegy, ez már tényleg csak egy kérdés.
Tehát így a gyorsasági előnye elveszett a bringának, a fő a kényelem volt. Illetve egy olyan szempont, ami lehet hol pozitívum, hol negatívum volt, és amire nem is gondoltunk, hogy ilyen durva lesz, az, hogy milyen feltűnést keltettünk vele. Tehát Bangladesben 2-300-an körbeálltak minket, mert egyrészt nem láttak még nyugati embert, másrészt fekvőbringát sem.
De Csepel kempingbiciklit se láttak még szerintem, úgyhogy...
Lehet, hogy akkor azok 150-en álltak volna körbe, mindegy. De például Ausztráliában volt, hogy így kaptunk meghívásokat, hogy ettünk egy parkolóba, de jöttek autósok, elkezdtünk beszélgetni, kíváncsiak voltak a biciklire, és 10 perc után meghívtak az otthonukba, ami persze 150 kilométerre volt, de másnap este odaértünk, és érdekes volt látni az ausztráloknak a garázsa, az egy külön jelenség. Autó nem áll benne egy se, pedig általában dupla garázsuk van, hanem 15 bicikli, roller,
szördeszka,
mindenféle sportszer, elképesztő
mennyiségben. Csónak, kajak,
kenyú,
amit el tudok kérni, mintha egy sportáruház lenne, a sportáruház készlete. Nagyon szeretnek ilyen szabadidős sportokat végezni. Tényleg hihetetlenek. De autó, az autó az meg kint áll a ház előtt. De az új-zélandiakra is igaz, azt hiszem.
Igen.
Ott is ilyen nagyon szabadon kezelték a garázs fogalmát.
Itt közben mondom a nagy létszámú közönségnek, hogyha van kérdésetek, bármikor nyugodtan szóljatok közben, kötetlen beszélgetés. Na, de merre indultatok el Magyarországon?
Keletnek, tehát Románia, Temesvárot meglátogattuk a nagypapámnak a szülőházát, úgy Szerbia, Vaskapuszoroson ki a Kárpátokból, Duna mentén, Bulgária, Plovdiv, Szófia, nem fordítva, Szófia, Plovdiv. Aztán gyorsabban mondom, mert én nem érek a végére. Tehát Bulgária, után Törökország, Grúzia, Örményország, Irán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Tadzsikisztán, Kirgisztán, kicsi Kína, a Ujgurisztán, a nyugati csücskében, utána Pakisztán, India, Nepál, és akkor úgy Bangladesh, onnan át akartunk menni szárazföldön Burmába, de nem sikerült, úgyhogy repültünk Tájföldre és úgy Burmába, akkor egy kisebb kerültettünk Dél-Kelet-Ázsiába, 4400 km, Laos, Vietnám, Kambodzsa, és úgy vissza a Tájföld.
Ugye a kollégával ott találkoztatok, ugye mondtad, hogy most itt van, akivel Vietnámban találkoztatok? Nem?
Nem
mondta, hogy
Nem,
hogy aki ott hátul.
Nem, André, bocsánat, lehet, hogy akkor rosszul. André egy német fiatal ember volt, akivel összefutottunk ott, és akkor úgy le Malajzia, Indonézia, Kelet-Timor és úgy Ausztrália. És akkor onnan Új-Zéland, majd Észak-Amerika, Közép- és Dél-Amerika.
Most már gyors.
Én ugye magam fejébe gondolkodom, akkor mondjuk egy ilyen útra mennék, akkor mondjuk így a tisztálkodás számomra úgy fontos. De nem az, hogy mit teszünk, hát valamit biztosan
Nagyon lelkesen bemutatnám a fürdőszoba, mosógép és mosogatót egyben. Mindjárt majd akkor kézbe is adom. Egy ilyen nagyon erős anyagból, tehát ilyen, hát valami, nem pont azt szerintem, de valami ahhoz hasonló anyag. Van egy ilyen kis merevítés az oldalán, két füle van. Látszik, hogy ilyen nagyon rugalmas, tehát nem egy rendes, kemény lahor kinézete van. Néztek is ránk a drága bangladesi barátaink, amikor ezt odaadtuk nekik, hogy akkor ebbe hozzanak, kérjük szépen, hogy hozzanak nekünk vizet, mert tudtak egy nagyon szuper kutat, ahol tiszta víz folyik. És akkor megtöltötték, és ugye ez így a súly, az úgy lenyomja. És akkor nézték, hogy ezt hogyan nyomjába fogjuk letenni a földre. Tehát hogy fog megállni, én meg így átvettem, és ugye ahogy leteszi az ember, kilaposodik az alja, és megáll önmagától, ugye a merev keret, és aztán ezt így egyszerűen csak össze lehet csukni.
Ja, akkor ez úgy belül egy ilyen harmonikaszerűen
olyasmi,
a merevítő része.
A felső peremén van merevít, és mindjárt kézbe lehet tenni. És akkor össze lehet hajtani, majd fel lehet tekerni, de ha kinyitjuk, akkor egy 10 literes, hát puha oldalú lavor.
És ilyen, de ahol lehet beszerezni?
Ez konkrétan a biciklink magyarországi forgalmazójánál, ez a, hát elmondom, mert ez ilyen igazából... Igen, és ki is nyitott ott a lavon.
És akkor ez így megáll, ha beteszed?
Aha. Megáll, és ha beteszed, tehát egy négyzet alakú a szövetes.
Ha még víz van benne, stabilabb is. És akkor ebbe tudtunk mosogatni, mosni néhány ezer forint. Tehát nem olcsó, ahhoz képest, hogy egy darab anyag. De ha azt nézzük, hogy mennyi használt vettük, és egyáltalán volt, hogy pénzt is spóroltunk vele, mert inkább kimostunk kézzel.
Ja, és akkor még egy
zuhanyzsák.
Tehát ilyen 10.000 forint alatt van?
Alatt, igen, mindenképpen.
Nem drága.
És nem tudom, mondhatok márkákat, vagy inkább?
Minden, bármi.
Tehát ez az Ortli márka, ez egy német márka, és hát az egyik fő támogatónk, akiktől a biciklit meg a vízálltáskákat is kaptuk, ők forgalmazzák ezt Magyarországon.
Na, ez pedig a másik. Ezzel zuhanyoztunk, amikor úgy volt, de ez ebbe is 10 liter fér, valamint ugye vizet is lehet benne szállítani, tehát ugye kettős a cél.
Ez egy fekete zsák.
Tehát felmelegszik a napon, hogyha kitesszük. Használtuk ezt is, bár nem olyan sűrűn, de azért ez is rendszeres tagja volt, úgymond a fürdőszobának. Van mindkét oldalán egy-egy ilyen patentos fül, amivel meg lehet fogni, és akkor lehet ugye benne könnyebben cipelni a vizet, de csak félfüllel is. És a végén van ugye egy csaprész, itt töltjük be a nagy lukon keresztül a vizet,
és a kis luk, ott is ki lehet nyitni, akkor van egy kicsi luk, mint egy csap lenne, tehát egy csapszerűen jön a víz, vagy pedig van egy ilyen lukacsos elem, amit rá lehet tenni, és akkor mint egy ilyen öntöző kannából folyik ki a zuhanyrózsaszerűen. Mutatom itt. Itt van ez a maga a zuhanyzseb, itt van a két végén van a bántya.
Ez milyen átlag volt
ez a... Ez is valami ilyesmi nagyságrend, néhány ezer forint.
Ez, amit rá kell csavarni.
De egyébként ráhibáztál, ez itt a... Hát nem gyenge pontjára, de... Tehát ez a tisztálkodás, amit mondtál, ez neki is létkérdés volt, azért is jártunk utána ezeknek a dolgoknak. És neki ez volt a visszamenekülés a komfortzónába. Tehát sok minden ért minket, jó, rossz, nehéz, könnyű, örömteli és mindenféle dolgok.
Hol lehet ezeket beszerezni?
Ezt egy kerékpárboltba vettük az Evobike-nál, akik támogatnak minket. Ez egy német márka, igazából a vízálló táskáiról híres, de mivel ez is ugyanolyan kamionkonyvaszerű anyagból készült, ilyen holmiaik is vannak. De például... Igen, tehát azok között, akik hosszabb biciklitúrára mennek, ez egy ilyen köztudott márka. Tehát olyan, mint nem tudom, autóguminál a Bridgestone. De nagyon jó. Azt hiszem nem is Ázsiában gyártják ezeket, hanem tényleg Németországban.
Szóval... Gyakorlati kérdésem lenne, hogy hogy időrendi sorrend, hogy elmentetek egy csomó olyan országba, mentetek, ahol kell vízum is.
Így van.
Na most ennek az elintézése, hogy Pesten körbe járott több hét, egy
így van.
Mindenhova le kell adni az útlevet.
Ez volt az egyik legnehezebb dolog.
Hogy oldottátok meg?
Hát szoktuk mondani, hogy az első csodája az útnak már indulás előtt megtörtént, hogy egyáltalán, inkább ez a vízum dolog csak Közép-Ázsiában nehéz, tehát.
Tehát
Irántól Pakisztánig, igen. Aha. Tehát a tadzsik vízumot csak Bécsbe lehet például megkérni. Aha. Azt hiszem meg lehet kérni a kazak nagykövetségen is Budapesten, és akkor kezembe nyomtak egy ilyen kazak vízum igénylapot, és kérdeztem, erre rá van írva, hogy Kazaksztánban, mit kell ezzel tennem? Hát húzza át, hogy Kazaksztán, és írja oda, hogy Tadzsikisztán. Elkezdtem olvasni, körülbelül amikor 25. helyen láttam leírva, hogy Kazaksztán, mondom, Zita, megyünk Bécsbe, hát ez az így. És ott tényleg megkaptuk. Tényleg ez komoly logisztika volt, hogy ezen a héten enni a nagykövetségnél áll a vízum, és az útlevelünk, és aztán visszamegyünk Bécsbe, akkor kiveszük a tadzsik nagykövetségről, beadjuk az üzbékhez, aztán a kirgizhez. Aztán itt van a Budapesten, a Pakisztán, és mindenki volt számolva, és ha valahol elcsúsztunk volna, akkor elég nagy bukó lett volna, vagy később kellett volna indulnunk, vagy valami útvonalmódosítás, de hál' Isten minden sikerült. És utána Indiától kezdődően már útközben kértük meg a vízumokat. Ez még úgy Ázsiával néhol körülményes volt, tehát tényleg az, hogy oda menni és beadni a nagykövetségen és várni egy hetet és kifizetni $100, de valahol például Ausztrália, Új-Zéland, USA, azt online meg lehetett kérni, és a Latin Amerika meg kb. Mint régen Európa, hogy a határunk
boom egy percsége. A húzós országokra gondoltam, igen. Ugye, hogy például ott van Irán, hát egy nőnek ott azért nem
földön
ilyen szerelésbe lehet. Ez hogy oldottál?
Más kérdés, ugye ez nem annyira a vízumok.
Ez már
igen,
következő.
Teljesen normál, semmi. Tehát annyi, hogy
se fátyol, semmi.
De azért az kellett. Amikor tekertünk, akkor nem, akkor csak a bukósisakot vettem fel. Aha. De rendőr is megállított, és abból sem volt.
De érdekes, hogy mindig a nőket veszük elő Irán és az öltözködés kapcsán, de rám is rám szóltak néhol a rövid nadrág miatt.
Tehát a férfiakra is ugyanúgy vonatkoznak öltözködési szabályok, csak ez annyira nem feltűnő, hogy egy férfi hosszú nadrágban van, és nem hord ilyen izominget. Mert ugye, hát olyat is lehet, miért ne hordhatna.
De ez igen? Nagyon családfüggő volt. Tehát volt olyan család, ahol igen, rám is rám szóltak, egy másik családnál meg mindenki kendő nélkül a hölgyek a lakásba, és miközben vacsoráztunk, szólt a lapos tévén az MTV, és ott táncoltak bikinibe a lányok. Tehát ilyen is volt, tehát minden véglet megvolt. Ők is ugyanolyan szabad és normális emberek akarnak lenni, tehát de ebbe elnyomják őket, éppen ezért már csak azért is ott van a kis viszkis üveg elrejtve a konyha szekrénybe.
Jó, már ahol, tehát ez nyilván
igen, nem ez sem igaz, van ahol tényleg nagyon tradicionálisak. De,
de azt kell inkább látni, hogy Irán esetében jelenleg állami szinten van meghatározva, hogy mit szabad tenni és mit nem szabad tenni. Mondok egy nagyon egyszerű példát, nem lehet például akármilyen zenét hallgatni, csak is kizárólag népzenét. Hogyha van egy iráni zenekar, mondjuk rock zenét játszanak, akkor akik külföldre kell menni, külföldön futnak be, és amikor koncertet adnak, akkor az ország, a szomszédos országokba mennek koncertet adni, és akkor az irániak ilyen nagy buszokkal így mennek ki az országból. Hát ugye az már nem probléma. Az országon belül nem szabad például rock koncertet adni. Csak és kizárólag népzenei elemek lehetnek, nem lehetnek kábel TV, nem lehetnek különböző csatornák, csak és kizárólag, amit az állam közvetít. Ilyen is ehhez hasonlóan szabályozások vannak, hát persze, hogy némelyek megpróbálnak ez alól ugye kitörni, vagy nem tudom. Szóval már érdekes hely ez az Irán. És ott inkább ha valamilyen probléma van ezzel az országgal, azt általában politikai szinten kell inkább nézni, tehát állami szinten.
Tehát a hétköznapi emberek.
Olyanok, mint mi.
És nyilvánvaló, de hát itt rátok vonatkoztatva, hogy egyrészt kérdezték, hogy férj és feleség, vagy ilyesmi.
Kérdezték, Pakisztánban
volt. Azt is megkérdezték, hát hány gyerekünk van, meg hogy milyen valláson.
Igen.
De teljesen, de ez nem az irániak, úgy általában Ázsia. Tehát ott hihetetlen az első, hogy így találkozol velük, és akkor megkérdezik, hogy persze, hogy honnan valósi vagy, meg mi a neved, meg mi a vallásod, meg mennyit keresel, és hány gyereked van.
Mennyire kerülnek a biciklik kényelmeseket?
Tehát így ezek ilyen tabu kérdések úgy általában, hogy az európai kultúrában találkozol valakivel a hetes busz megállóban, hey, figyú, hány gyereked van és mi a fizetés, mennyi a fizetésed amúgy? Ezt nem szoktunk ilyet megkérdezni az emberektől, mert ez nem tartozik ugye a csevegés, az a hétköznapi ugye könnyed társalgási témák közéből ez ki van elelve, és hát főleg, hogy a pénzkereset az egy tabu téma, a vallásáról meg az ember nem szokott általában annyira beszélni, hogy nem, az sem egy elfogadott beszélgetési téma. Ott pedig az első között megkérdezték. A rendőrök, akik megállítottak bennünket, ja, meg a foglalkozás, a milyen foglalkozásunk, azt is mindig megkérdezték. Nagyon aranyosak voltak. A rendőrök is ezzel kezdték, de az vicces volt, mert pont egy kanyar mögött álltak, hát általában a rendőrök hol szoktak állni a kanyar mögött, ugye ez ilyen teljesen nemzetközi dolog, és fel volt tűrve a nadrágom is, meg a póló, az hosszú ujjú ingem is, mert azt kérték, hogy csuklóig, meg bokáig érjen a ruházat. De föl volt húzva, mert iszonyatosan meleg volt, hát én meggyulladtam alatt a fedőréteg alatt, kellett az a szél, ami ugye a menet szél, az jött. És hát jöttek a rendőrök. Hó, mondom, ebből baj lesz, hát én itt félmeztelen vagyok gyakorlatilag. Megállítottak, hó, mondom, ebből mi lesz ebből. Jaj, hát hová valósiak vagytok? És mi a foglalkozások? Biciklisztek?
És hogy tetszik Irán?
És hogy tetszik Irán?
Hová mentek? Fú, nagyon jó, menjetek.
Tényleg ennyi.
Oké. Egy másik jó rendőri sztori, Pakisztánban voltunk egy rádióműsorban 2 órán keresztül. Ott hívtak minket mindig legal couple-nek, hogy a legális pár, mert hogy házasok vagyunk, mert az ő szemükben az, hogy hol nyugaton ezek együtt élnek, barátok, barátnők, és hogy összeköltöznek az emberek házasság előtt, hogy többit ne is részletezzük, de hogy nekik ez nagyon tetszett, hogy de mi házasok vagyunk, és így utazunk. És ez a nászutunk, ez a legal couple-nak hívtak, de a lényeg hazafelé, mivel nagyon késő volt egy ilyen, hát egy ilyen kis mini taxival, taxinak se nevezném, annál egyszerűbb járgánnyal mentünk haza, megállított minket a rendőr, iratokat, és akkor adtuk az útleveleket, de látta a rendőr, hogy az útlevelek mellett vannak ilyen laminált fotók, hogy bevittük a rádióba megmutatni a riporternek, és hát azon családi fotók voltak, esküvői, karácsonyi fotók, meg úgy Magyarországról egy-két dolog. Azokat elvette, megnézte, átlapozta, aztán visszaadta, mondom, útlevél, adom neki az útlevél, nem, az már nem kell. Azt mondta, I see, I happy, hogy ő látta, ő boldog. Tehát látta, hogy családos emberek vagyunk, ez neki elég, biztos jó emberek vagyunk, mehetünk.
De végülis akkor így, hogy ez az utazási formulát választottátok, sok helyen olyasmivel pillanthattatok volna bele, amiben mondjuk egy autóbuszos vagy repülő turista nem.
Így van.
Tehát hogy az ember közeliség
megvalósul. Egyszerűen csak azért, mert amikor buszos utat tervez valaki, akkor igyekszik praktikusan megtervezni. Amikor egy autóbusszal elindulunk, akkor nem állunk még minden bokornál, csak azért, mert ott van egy érdekes madár. Ugye az autóbusszal megyünk egyik várostól a másik városig, turisztikai látványosságokat nézünk meg. Ez így van rendjén, ennek ez a módja.
Egyébként így az se rossz, néha mi is azt csináltunk.
Hát azt úgy kell csinálni, tehát egy motoros járművel nem jössz, mész, megáldogálsz 5 percenként, hanem azzal, hogy haladunk. Nagyobb területeket fedünk le rövidebb idő alatt. Ez így való. Most a kerékpárnál, ugye mivel saját erőből hajtjuk, tényleg minden bokornál meg lehet állni. Ha láttunk egy pókot az útszélén, vagy egy gombát a tehén trágyából kinőni, akkor azt megálltuk és lefényképeztük, vagy megcsodáltuk, beszélgettünk helyiekkel, meg a másik, hogy pont emiatt tudtunk kisebb utakra is menni, tehát kisebb útvonalakon, alsóbb utakon.
Azért mi is igyekeztünk útba ejteni az úgymond igazi nagy látnivalókat is, tehát nem bicikliztünk el a Taj Mahal mellett, meg a Machu Picchu mellett. De ezeket ugye, hogy útba csak néha sok száz kilométer volt közte, és akkor biciklivel mentünk, ez hetekbe vagy napokba tellett, és akkor olyan helyeken kellett aludnunk, ahol nem volt szálloda, soha nem járt ott külföldi, mert mindig csak átbuszozta, vagy egy másik úton, vagy átrepülte, és akkor eleve olyan helyzetekbe kerültünk, ami egy más szituáció volt, és mivel olyan helyeken voltunk, ahol előtte nem nagyon járt turista, egészen láttuk ezt a különbséget, hogy a normál turizmusban olyan gócpontokra koncentrálódnak a turisták, ahol ezt a helyiek már megszokták, és eleve úgy kezelnek egy külföldit. Sokszor ez egy kicsit negatívan is csapott le rajtunk, hogy hát a gazdag nyugati, és akkor minden pénzbe kerül, még a mosó is, vagy egy fotó is. Ezzel szemben, ahol csak biciklivel voltunk, és csak azért voltunk, mert biciklivel utaztunk, ott egészen másképpen, egészen sokkal emberibben, nyitottabban, és ha megkockáztatom, sok helyen még kedvesebben is fordultak felénk, és ez nagyon jó volt megtapasztalni.
Most a biciklizéshez energia és folyadék is kell, én most inkább a folyadékra térnék ki. Nem tudhatjátok, hogy hol van ivóvíz, hol lesz bolt, hogy gondoltátok meg, hogy ne fogjon ki a vizet?
Hát pont ehhez is elhoztuk azt a kütyüt, amit használtunk. Volt egy vízpumpánk.
Vízszűrő,
mindig pumpának hívjuk, mert pumpálni kell vele. Viszonylag egyszerű elven működik. Egyik végét bedobom az akármilyen vízbe, amit találtam, akármilyen pocsolya víz is lehet, de hát nyilván az csökkenti az élettartamát a vízszűrőnek. A másik végét pedig beleteszem abba, amibe gyűjtöm össze a vizet. És akkor egy pumpáló mozdulatta, most nyikorog, mert meg kéne szilikonozni. Rossz benne a szűrő már.
Hangfelvétel szempontjából erőzni.
Igen. Bele nyikorgok akkor a hangfelvételbe. És ha szétbontjuk, akkor...
Ilyen, nehogy legyen benne víz.
Nem, nincs benne, már nagyon rég ki van száradva. Ha szétbontjuk, akkor lehet látni, hogy van benne egy jó koszos szűrő, amit le kell ugye cserélni, ezt mondtam. És hallatszódik is egy kicsit. Ez a cistergés, ez az aktív szén, ott van benne, na az friss benne, csak ugye maga a szűrő része az már régi, illetve van egy kerámia filter a tetején, tehát ha úgy tetszik, akkor három, hát éppen négy, mert itt a legvégén a csőnek van egy másik kicsi szűrő, tehát négy filteres szűrőről van szó, és akkor ezen keresztül megszűrhetjük, tehát tényleg akár a sósvizet nem, bár
szegény,
azt is szűrtem.
Szegény szűrő, ennyi idő alatt mennyi vizet lehet...
Azt hiszem 1000 vagy 500 literenként eleve cserélni kell benne a szűrőt.
De hogy cserélni. Hát egy olyan, nem tudom, mondjuk 20 perc alatt, körülbelül egy 20 perces szűrő rituálé alatt tisztítottunk meg mondjuk 3-4 flakon vizet.
Tehát ez reggel, minden reggel azzal kezdődött.
Na de azt képzeljétek el színesbe, amikor Indiában megálltok étterem. Az étteremben ki van téve a kis kancsó, ami ugye a helyieknek az iható víz. És akkor oda mész, hogy kezi csokolom, szabad-e azt a vizet használni? Persze. Beállogatod a vízbe, fogod a kis másik, és akkor elkezdesz pumpálni, és akkor néznek rád a helyek, hogy tényleg ennyire bolondok a nyugatiak, hogy még tölteni se tudnak? Hát, hogy még ehhez is egy kütyüre van szükség?
De visszatérve az eredeti kérdésre, tehát azért attól függően, hogy volt szűrünk, kellett, hogy tudjuk, hogy hol lesz legközelebb akár koszos vízfelvételi lehetőség. Ez egész egyszerűen működött, ahol élnek emberek, ott van étel és víz is jó esetben. Tehát azért annyira nagyon nem mentünk rá a térképről, bár egyszer Nepálban eléggé. És tudtuk, hogy 50 km múlva lesz egy város, akkor jól bekajáltunk, annyit egy evéssel le lehet tekerni, még a megpakolt biciklivel is. És akkor ha volt nálunk 3-4 liter víz, azt tudtuk, hogy még a forróságban is elég kell, hogy legyen.
Elhoztam neked a vízszörőt.
A bicikli fölött volt ilyen napvédő?
Nem, de néha elgondolkoztam.
Szerettünk volna egyszer
csinálni. Hát a Szabó Kobra Zoli, aki ugye Székelyudvarhelyre indult egy nagyon hasonló biciklivel, ő konkrétan volt, hogy felrakott egy esernyőt. Neki egy masszív, hát egy ilyen partvisnie volt a Székely zászlónak a rúdja, és arra rászik szalagozott szépen egy esernyőt. Egy jó nagy masszívot, hát amikor a szél fújt, akkor az nem volt túl praktikus, de elsőben legalább a felső test, a felső fele meg a feje nem ázott. Ugye a lába elő volt, ott elő kell
tekerni. Mi is majdnem csináltunk egy ilyet, emlékszel?
De egyszer jutak államba az Egyesült Államokban, elkezdtük a kis fóriát, meg minden, de hát...
Van ez az izolációs fóri, ez
nem
minek hívják ezt
a... fólia?
Ilyen vész esetén, amikor ki akarnak...
Azt akartuk?
Azt akartuk
fel. Hát én arról hamar letettem. Egyébként vannak olyan háromkerekű, sőt, kettőkerekűs, de az ilyenből jellemzőbb a trike, vagyis a háromkerekű fekvőkerékpár, amin konkrétan, amire rá lehet cipzározni, és elő is van egy flexi.
Hát ez zseniális. Főleg, ha van benne még egy kis motor is.
Van ez a HPV, úgy hívják Human Powered Vehicle, tehát emberi hajtású jármű. Kicsit fura név, de ez az ilyen elektromos rásegítéses biciklik, ami teljesen burkolva van, tehát ott abszolút az esőtől is védve vagyunk. Sokak szerint ez a jövő közlekedési eszköze.
Jó lenne.
Még egy praktikus kérdés, pénz.
Igen.
Rengeteg ország, rengetegféle pénz, nyilván páncélszekrényt nem vittetek magatokkal. Minden nem is lehetett.
Volt egy maszkunk, az pici volt, könnyű, felhúztuk, bementünk a bankba. Nem.
Ja, akkor Burmában azért voltató 2 évet, ugye?
Igen. Ugye úgy indult, hogy másfél-két év, és erre azt hittük, hogy vagyis ennyire meg is lett volna a pénzünk, csak ugye ez elhúzódott. Tehát úgy indultunk el, hogy volt egy pénzünk, én előtte 6 évet dolgoztam a szakmában, hogy volt pénzünk egy alsó-közép kategóriás autóra, de ugye egy év után már tisztán látszott, hogy hát ez hosszabb lesz, és akkor megtalált minket az Origo utazási rovatának a főszerkesztője, Galál Csaba, hogy nem, szeretnénk oda is írni cikkeket, kicsit rövidebb, tömörebb, informatívabb formába kell, mint a blog, de ezért még ők fizetnek is. Hát én egyből ugrottam a lehetőségre, és a végre több mint 70 ilyen cikket írtunk, illetve kiadtunk ilyen fali naptárakat.
Igen, el is hoztuk most.
Saját fotóinkkal, ez most a negyedik, tehát 2016-os volt az első, tehát azt még az úton menve szerveztük, és előrendeléseket felvettünk, és papírgyárral felvettük, nyomdával, kiadóval a kapcsolatot. Volt, hogy csak emiatt 2 hetet álltunk Bangkokba.
Ezt akartam kérdezni, hogy sikerült megmenedzselni, hogy távolról közben internet. Megyünk, az haladunk,
nézzük. Nem, ehhez meg kellett állni egy picit, tehát azt képzeljétek el, hogy van egy, mit tudom én, egy ilyen naptár.
D3-as naptár.
És akkor ugye az látjátok, hogy több kép van rajta, na akkor ezt a képet egy picit balra kéne tolni, alatta lévő szöveget egy kisebb-nagyobb, dőlbetűvel, akkor a logó legyen egy picit kisebb, de mellette a szöveget nem tudom milyen fonttal kell megcsinálni. A térképen egy kicsit legyen kisebb az a beírás, akkor maga ez, itt legyen egy nagyobb sáv, és akkor minden apró kis kütyű-mütyű, amit ugye észrevettünk, és volt egy 6 óra eltérés.
Pont mondjuk volt, hogy 12 óra volt az időeltódás, tehát én írtam egy e-mailt, mire megjött a válasz, eltelt 2-3 nap, akkor újra. És ezt
vagy ha bicikliztünk közben, akkor nem volt, vagy nem nagyon
nem is volt térelő,
és akkor ilyen szépen lassan
most idén már ugye itthon voltunk, odaültünk a kiadó mellé, a Odler Peti szintén nagy bringás grafikus mellé, és néhány óra alatt akkor már úgy sokkal hatékonyabban ment. Illetve hát sokkal nagyobb feladat volt magánál a naptárnál összerakni azt, hogy ugye a vevőket megszerezni, ezt reklámozni, marketingelni, előrendelést fölvenni. És hát rengeteg segítséget kaptunk a szüleinktől, hiszen ők adták postára, vitték ki a szponzorainkhoz, akik átvevőhelyek is voltak. És most idén, vagyis hát már tavaly, ugye ezt most már itthon voltunk, úgyhogy mi magunk csináltuk. Úgyhogy láttuk, hogy mennyi dolgoztak értünk minden évben. Ezúton is köszönünk. És még volt Új-Zélandon a szőlőszedés. 2 hónapot dolgoztunk a szőlőben, a világ legdélebbi szőlősvidékén. Illetve több mint 400 vagy 600 képeslapot elküldtünk ilyen adomány alapon. aki akart kérni tőlünk képeslapot, akár magának, akár egy számára kedves embernek, meglepetésként, annak abból az országból, ahol épp jártunk, vagy ahonnan kérte, bár ezt nehéz volt logisztikázni, főleg ha dátumra is kérték, tehát legyünk egy országban, onnan küldjük el, és akkor ki tudja, volt olyan lap, ami 3 nap alatt érkezett, meg volt, ami 3 hónap alatt, tehát ezt próbáltuk rendszerezni, de nehéz volt.
Itt a pénzügyeknél egy történet eszembe jutott, találós kérdés, hogy melyik országban járunk. Nem lehet használni a nemzetközi bankkártyákat, de mi erről nem tudtunk. De tudtunk róla, de elfelejtettük, és szépen bementünk az országba, hogy mi majd ott kivesszük az ATM-ből a 2 heti adagot, és minden rendben lesz. Én beültem az internetkávézóba, hogy nézegessem, mi a váltás, árfolyam, meg hogy milyen időjárás várható, meg a szülőknek írjak, hogy rendben vagyunk. Ápi közben besatyogott a Sréhen szemközt lévő bankba, hogy akkor ott az ATM-ben elintézi. Nos, nyújtam ott már 20 perc az internet kávézóban, a bubánatot tart ennyi ideig, hogy valaki kivegye az ATM-ből pénzt. Mire Ápi lélekszakadva jön vissza, hogy nem tud pénzt fölvenni.
Kapcsolt ki azonnal a gépet, nem tudunk
fizetni. Ne ketyegjen a pénz, mert nem tud kifizetni. Tehát, hogy azt állítsam le az internetezést, majd visszaszaladt. Én meg ott így ülök, hogy most akkor ezt így hogy, ugye ez, akkor zártam le. Na most képzeljétek el, hogy ebben az országban, abban a bankban, az a banki alkalmazott, aki kezelte vagy segített, próbált segíteni Árpinak, saját pénztárcájából adott Árpinak pénzt, hogy ezt az első napot legalább valahogy megoldjuk,
tudjuk
fizetni az internetkafét. Na most mondjátok nekem egy ilyen, hogy ez hol történtett meg?
Tehát biztos, ami nem egy olyan elmaradott országra kell gondolni.
Ez mire van?
Myanmar? Nem Myanmar.
Szerintem egy fejlettebbnek tűnő ország.
Fejlett, igen.
De hát a fejlettebb, akkor miért nem lehet használni a nemzetközi bankkártyákat?
Hát azt majd megmondjátok. Megmondolásból
valószínűleg. Észak-Koreában nem voltatok.
Nem, észak-Koreában. Leledom a point, Irán.
Nem voltam. Ja tényleg,
igen. De aztán úgy oldottuk meg ezt a problémát, hogy én emlékeztem, hogy az már az eskü után, de még indulás előtt abban az őrült rohanásban egyszer elmentem egy bankba, kivettem rengeteg pénzt, és átváltottam azonnal a dollárra, és kis vízálló tasakokba elrejtettem a táskáinkba, annyira jól, hogy én is elfeledkeztem róla. De Iránba eszembe jutott, hogy én ezt nem álmodtam, ott kell lenni azoknak a 100 dollárosoknak, és megtaláltunk mind 400 dollárt, ami ugye közel 100 000 forint volt akkor, és az elég volt arra, bőven elég volt arra 26 napra, vagy 28 napra, amíg Iránban voltunk. Ja.
A bankkártyát, azt gondolom nem volt rajta mindig minden pénz, hanem...
Hát de, rajta volt, csak úgy volt, hogy napi limitbe volt róla állítva, sőt volt, úgyhogy az nullára volt állítva, és akkor tudtam, hogy új ország, menni kell pénzt fölvenni, akkor visszaállítottam a limitet, de csak addig, amíg én felvettem a pénzt, és aztán újra le.
Ha valaki ellopja a kártyát, akkor se tud vele semmit csinálni, mert se vásárlási limit nem volt rajta, csak 0 forint, se felvenni pénzt nem tudott volna.
Jó, napelemes töltött, mennyit tettek meg gondolom?
Egyet sem. Én próbáltam ilyesmit régen, még az európai túrámon, és annyira nekem hatékonyan nem működött, illetve azt láttam el, hogy mindenütt van elektromosság, és ez Európára különösen, meg a nyugati világra, de úgy általában mindenütt igaz. Tehát még Pakisztán legfejletlenebb vidékein is, ha csak napi 2 órára, de akkor is volt áram, és tudtunk mindent tölteni, illetve van egy agydinamónk az első kerékben, az agyba, és akkor ahhoz volt egy adapter, amivel mindenféle USB-s kütyüt tudtunk tölteni. Meg hát volt nálunk sok aksi, ezeket a két társ aksikat használtuk, ami ebbe is való, és ez azért volt jó, mert akkor volt ebből nekem 16,
hát ez már
nagyon öreg, és akkor belement a fényképezőgépbe, ugyanez ment a GPS-be is, és ez mindig elég volt, hogy egy hétig is.
Az a nem túl friss fényképezőgép, ez az, amivel elindult?
Ez igen, az, és konkrétan az első 1-2 naptár fotóit ezzel, sőt gyönyörű time-lapse videókat is, és még mindig működik. De már olyan vacak, beleteszem az akkumulátort, és ha bekapcsolom, ha nem, itt ez a széle fölmelegszik, és 3 óra múlva ez lemerül és kikapcsol. Viszont az alatt a 3 óra alatt, ha én ezt lerakom egy sziklára, és ő végigveszi a naplementét 3 másodpercenként fotózva, akkor olyan timelapse videót rakok abból össze, hogy ez hihetetlen, hogy ezzel a pici kis kopott Szerintem már
ebben az a jó, hogyha ezt letesszük, senki nem lopja
ez, ez konkrétan volt, hogy Sydney-be, ahogy az operaházról csináltam, hajnalban kibicikliztem, letettem egy körre, ott hagytam egy szedlit, hogy please don't touch. Itt odaírtam, hogy nincs értéke, és time-lapse videót csinál, de gondolom, aki ránézett, az látta. És konkrétan ott hagytam, utána 3-4 órával...
Volt, hogy fára is rátetted, amikor egy tájfutóverseny volt az ugyanott színiben, és akkor még néhány észrevették ott, hát azért villog, és nézték, hogy mi a fára felé, hogy mi villogott, és van egy-két arc így a time-lapse
videó. Tényleg volt, hogy ott hagytam az öböl túloldalán, a szállásunktól 5-10 kilométerre, aztán visszatekertem érte, és ott volt, és rajta voltak a képek, és illesztettem össze. Ez mindig érdekes. Volt így, hogy a Yosemite Nemzeti Parkban ott hagytuk egy sziklán, de akkor csak a közelbe egy tóba fürödtünk. Visszamentem, és amikor úgymond előhívtuk a képeket, akkor láttuk, hogy a kép szélre egy így mókus így beugrált egész közel a kamerához.
De akkor kis eraboltak út közben már biztonságban.
Egyszer volt, de ez gyakorlatilag tálcán kínáltuk a lehetőséget. Panama városban laktunk egy frissen szerzett barátságon keresztül egy kertben. Ez egy lakó negyed.
Kerítés nélkül.
Nincsen kerítés, de hát ugye úgymond magánterület, tehát elvileg nem mindegy, szóval nincsen kerítés. És hátul a kertben volt egy ilyen osztopos, kistetős, ilyen grillező parti hely, van egy picike kis mosdókajló, meg konnektor, a grillt ki lehet oda tolni, és akkor lehet ott partizni, hogy a teteje van, elsőben is lehet ugye szórakozni. Na most mi ott megágyaztunk magunknak, engedéllyel persze, tehát a barátaink engedélyével, az összes táskák mindenünk ott volt, szúnyogháló, matracok, oda felállítottuk, és volt zuhanyzó az épületen belül egy ilyen garázs helyiségnél, ahol lehet ugye szerelni, ott volt egy WC meg egy zuhanyzó. És oda jártunk be zuhanyozni, és reggel kelek föl, és mondom Márkinak, hogy hát, hogy keljen föl. Én meg föltettem a kis okostelefont.
Volt én egy, vagyok a hívás.
Volt egy használt okostelefonunk, még a bátyjától kaptuk, hogy jó lesz az. Ilyen nem tudom, hanyadik generációs levetett okostelefon, tehát okostelefon, szóval futnak rajta ilyen applikációk, amiket tudtunk használni. Feldugom a töltőre, mondom én, mert hogy nekem telefonálnom kell, mert skype-olnom kell a barátnőmmel fél óra múlva, hogy legyen rajta akkumulátor, tehát legyen a feszültség. Elsatyogtam zuhanyozni, egy körülbelül 5-8 perc múlva jövök vissza, és nincs a telefon a töltőn. Mondom, Márpi, mondom, miért vetted le a töltőről? Hát tudod jól, hogy szeretnék majd skype-olni rajta. Szóval ő nem vette le, de még feküdt az ágyba.
Én még nem is voltam
érben. Körülbelül mint én, ennyi volt a matrac, meg a telefon között, és egyszerűen
de igazából ennyit történt velünk összesen.
Panamában nincs nekünk is bajból.
Bangladesh kérdezted?
Igen.
Nem. Ott volt, hogy előhagytuk a tárcát egy ilyen nyitott zsebbe, hogy az ülésen, miközben 200-an körbeálltak minket, senki soha nem ért hozzá. Hát olyan volt például Indiában, meg így a turistásabb régiókban, ami mondjuk így Ázsia, hogy tipikusan például a Vietnám ilyen volt, hogy próbáltak sokkal drágában, de ilyen 10-20-szor drágában eladni nekünk valamit, mint a hely. De ez ott a helyi kultúra része. Tehát egymást is átverik, jó, nem 20-szoros áron adják el az észak-indiai, a dél-indiai, nem csak 5-szörös vagy 2-szörös. De hát ez észnél kellett lenni, de ezt nem tartjuk úgy, hogy most ez ilyen ellenünk történt erőszak volt, hanem ezek a kulturális különbségből fakadó dolgok voltak. Ezért tanultuk szorgalmasan mindig a helyi nyelvet. Volt, hogy két eladó egymás között úgy mondták, hogy te ez mennyibe kerül amúgy? 50, jó, akkor nekik adjuk 180-ért, jó? És akkor ezért mondta, jó, akkor kérném 50-ért, mert hogy értette az ő nyelvüket, amit beszélnek.
Angolul kezdtem a beszélgetést, ugye, csak aztán banglául folytattuk, mert hogy mondtam,
hát
hogy...
Tehát akkor megtanultátok az összes nyelvet.
Hát legalább... Tudtuk, hogy mit mondanak.
Pont emiatt például a számokat rettentő, nem csak praktikus,
hanem... Az arcát kellett volna az eladónak, ilyen, hogy
de ez igazából játék volt, hát ha most valaki duolingozik, akkor tudjátok, hogy igazából lehet a nyelvet tanulni játékos, élvezetes módon is. Ezt abszolút lehetett az úton is, mikor a pici gyerekektől tanultuk meg a számokat, tehát azt mi is, meg ők is rettentően élvezték.
Volt olyan eset, amikor valamit nagyon megláttatok, ami nektek nagyon fontos volt, tehát itt ilyen emberi dologra gondolok. Tehát ami úgy nagyon belérte ki boldog.
Nekem, illetve mindkettőnknek, és ez most épp azért aktuális, mert épp ezt írjuk a könyvben, ezt a fejezetet, a hunzákról Észak-Pakisztánban. Nem is tudtuk, azt hiszem, hogy ők ott léteznek. És ez egy ilyen pici 20-30 ezeres népcsoport, de fehér hunoknak is hívják őket, mert tényleg sokkal világosabb, európaiasabb a bőrük, meg a kinézetük. És rendkívül nyitott, barátságos népség, izmaeli muszlimok, van egy Hazir imám nevű spirituális vezetőjük, aki nagyon nagy hangsúlyt fektet az oktatásba és az egészségügybe, és mindenki beszél angolul, 5 éves koruktól viszik a gyerekeket iskolába, és nekünk is mondták, hogy egyrészt egy gyönyörű meseveli vidéken élnek, egy 2-3 ezer méter magas völgybe, körülöttük 7000-es hegyek a Karakorum régióba. Másrészt tényleg nagyon nyitottak voltak, beszélgettünk iskolaigazgatókkal, és mondták, hogy szívesen látnak külföldi önkénteseket, lehet oda menni, még idegen nyelvet tanítani, játékokat, zenét, bármit, még kereszténységet is, ezen még mi is leakadtunk, hogy ennyire nyitottak. Azt mondják, hogy a tudás az érték, az hatalom, bármi is az. És ez rettentően megfogott minket, meg az az egész környék, ahogy élnek, egyszerű laposházakba, tradicionális módon, egy meseveli vidéken, és hát ez valami olyan volt, hogy ha előtte mesélik, nem biztos, hogy elhittük volna, vagy hát nehéz lett volna elképzelni.
Értem, esőszerű volt minden táj emberek úgy együtt, ahogy volt.
Igen, hát oda is betört már a nyugat, de azért nem annyira. Még tényleg ott tartják magukat, és gyönyörű. Neked?
Nekem azt tetszett legjobban, hogy láthattam az emberek életét különböző országokban, hogyan élnek, háztartásokat is, akár, hogy hogyan tényleg a leghétköznapi, egyszerű dolgot, hogy hogyan oldják meg. De hogyan hámozol a zöldséget Indiában? Hát legugolsz a földre, van egy ilyen penge, aminek van egy lapos része, és akkor arra lépsz, rátaposol, és a pengén tudod húzigálni a zöldséget, meg is hámozod, és aztán fel is vágod, de úgyhogy így húzigálod itt a késen.
Hogy hogyan sminkelsz és bőrápolsz?
Ja igen,
burnában.
Ezt látom, megtalált itt az
asztalon. Tanaka.
Tanaka, ez egy fakéregnek az őrleménye, azért ilyen sárga, mert tehát teljesen természetes anyag, tehát ebben a színező anyag nincsen, és ez a sárga dolog, ez amit a bőrükre kennek, ez egyrészt napvédő, meg rántosodásgátló, meg szép, tehát nekik ez a szépséget jelenti. Azért néz ki ilyen furcsán, mert ezt lereszelik
egy kőlapon.
Igen, tehát fognak egy faágat, aminek ugye ott van a kérge. Van egy nagyobb lapos kőlap, azt bevizezik, és akkor elkezdik húzigálni rajta, sikálni, súrolni rajta ezt a fa darabot, és a kéreg szépen lassan ilyen krémszerűre kopik, ugye lesúrolódik, és akkor ez egy ilyen sárgás paszta lesz, és ezt gyűjtik össze, szárítják ki, látszik is az új lenyomat, ahogy így összenyomta, gondolom így beleillik. Tehát ahogy összefogták és így begyúrták ilyen kisebb darabokba, és akkor ezt kell összetördelni vízzel, elegyíteni, tehát ez már kompakt ritikül verzió. Nem kell hozzá kis kőlapocska, meg fakérek. Érdekes dolog, nem, hogy itt szempillaspirálozzuk magunkat, ők pedig egy fakéregnek a pépesített
verziót. És akkor a gyerekek meg a nőknek az arcán egy ilyen folt alakú kis világos.
Igen, tehát így felviszik, hogy van egy kis keféjük is hozzá, és akkor így két oldalra fölteszik, meg homlokra is lehet tenni, és akkor ez a smink érdekes dolog.
Útközben eszetekbe jutott az, hogy hát végül is Nász úton vagytok?
Igen, tehát például amikor Türkmenisztánban a helyi hatóságok nem hagytak, hogy a helyieknél úgymond a kertbe sátrazva vagy hasonló módon lehessünk, de még egy tornatermet is megpróbáltunk, de nem. Úgyhogy kivettünk egy szállodaszobát, de nyilván a legolcsóbbat. És hát átszűrődött a fürdőszoba szaga, be volt szakadva a padló, tehát leláttunk az alattunk lévő szobába. Meg ilyen hasonló körülmények, és akkor így Zita megszólalt, hogy Tárbi, micsoda helyre hoztál a nászutunkat. voltak ilyenek.
És mondjuk egy szép táj, az megigézett titeket ilyen
szempontból. Persze, meg volt például itt pont ez az oldal van nyitva a Belizbe, hogy azért ilyen élmény is legyen, és ez pont jó volt így kontrasztosan, hogy az ilyen szállodaszobai éjszakák, meg a sok heti vagy napi tekerés után volt, hogy kivettünk úgymond szabadságot az utazásból, és elmentünk például ez a sziget, ez egy hétre 100-100 dollárba került oda-vissza úttal, és ebből a kunyhóba való alvással, és hát ott tudtunk úszni a gyönyörű halakkal, snorkelezni, itt cápákkal, rájákkal is úsztunk, és potyogtak a kókuszdiók, és ezt felszeltük. Tényleg ilyen paradicsom, ez a Karib-tengeri egyik pici szigete, Belizbe, tehát csináltunk ilyen klasszikus pihenős dolgokat is közben.
Ez egy mesebeli sziget, amit 10 perc alatt körbe sétálsz.
Futva 4 perc.
Ilyen nagy. Tehát tényleg így a tenger közepén, egy kókusz szigeten, ez egy ilyen mesebeli dolog, nem? Tehát így nekem nagyon tetszett. Egy család viszi ezt a vállalkozást 60-as vagy 70-es évek óta, nem tudom. Mindegy is, az ő tulajdonban van ez a sziget, és akkor bevisznek embereket, heti egyszer bemegy a hajó, és aztán kimegy a hajó. És
annyi, tehát kiret bérelni akkor azt a szigetet?
Nem a szigetet béreljük, hanem szállásért fizetünk. Itt több ember elfér, vannak ilyen kis kunyhócskák. Hát különböző szintű szállások vannak. Van ez a vízre épített szülöpházikó, az ugye a legdrágább. Akkor lehet sátrazni is, van az a legolcsóbb, de ilyen esős idő volt, nem volt a teljesen felhőtlen időjárás. Úgyhogy mi a úgynevezett ifjúsági szálláson laktunk, ez a közös
szobában. Egy tömegszállás lett volna, csak
mivel 4 ágy egy szobában.
Hárman voltunk, egy 15 éves magyar fiút úgymond örökbe fogadtunk ott egy hétre, úgyhogy ez sem volt az a szuper klasszikus nászunk.
De... Hát gondolom, hogy fiatal ment a gyufáért, nem?
Igen.
De aranyos volt, mert...
Próbált horgászni, de nem sok sikerre. De szólt, hogy ott vannak a cápák.
Szólt, hogy jöttek a cápák, igen.
Azért jó, hogy vittük. Ő szólt, hogy ott vannak a cápák.
Meg őt küldtük a kókusz szedni.
Már a cápák azért voltak érdekesek, amikor beugrottunk a vízbe úszni velük.
Én úgy gondolom, hogy egy ilyen szép és hosszú úton azért többször is úgy belefáradhat, elfáradhat az ember. Volt-e ilyen pillanatotok?
Amikor volt. Legfőképp, amikor betegek voltunk. Az ilyen lelki belefáradás, az a legyen már vége. Illetve úgy az első két év után úgy Ausztráliát is még végigcsináltuk, és aztán Új-Zélandon azt éreztük, hogy fú, ez kicsit sok. Tehát, hogy jó lenne megállni, és akkor nagyon jól jött az a munka lehetőség, hogy tényleg tudtunk munkavízumot szerezni, és meg tudtunk állni 2 hónapra dolgozni, és akkor ezen viccelődtünk Árpival, hogy hát mi még ebben sem vagyunk normálisak, nekünk a munka a pihenés. Ez tényleg az volt, mert minden nap ugyanott keltünk, ugyanazon a helyen. Tehát minden kiszámítható volt. Egyszerű volt az élet, könnyű, kiszámítható. Bementél reggel dolgozni, utána este hazajöttél, megsütögettük a másnapi reggeli ebédet, vacsorát, utána feküdtünk aludni, reggel fölkeltünk, tehát egy ilyen ciklikus körben.
Érdekes, hogy még a legszebb napok, vagy időszakok, vagy helyeken is, ha az ember akar, akkor talál magának olyan problémákat, ami lehet aggódni. És nekünk ez az Új-Zélandon abszolút meg volt, hogy elfogyott a lendület, meg hogy a pénz is. És akkor ezért következett ez a szőlőszedésbe, ez egy nagyon boldog időszak volt. Abszolút módon, de tényleg pihentünk a munka közben, hogy mindig egy helyben voltunk.
Vettünk 40 kiló krumplit.
És csak az a tudat...
Ez milyen lehetőség? Ez micsoda lehetőség? Kerékpártól az nem tud 40 kiló krumplit megvenni.
38 forintból összeszük a krumplis tésztát. És ott a minimálvér azért az 14,5 dollár. Tehát
krumpli lettünk krumpli valami, ami nem volt gond meg.
De mindegy. Szóval hogy ez egy örömteli időszak volt, mert pénzt kerestünk, pihentünk, jól éreztük magunkat, szabadba voltunk, különböző nemzetiségű emberek között, és közben még a spanyolt is tanultunk, tehát nem csak az anyagiakban készültünk fel, vagy gyűjtöttünk pénzt a hátralévő latin-amerikai szakaszra, hanem még közben tanultuk a nyelvet is, így is készültünk rá, úgyhogy ez egy ilyen nagyon nyugodt, békés időszak volt, ami nagyon kellett, mert útközben azért hiába szép, meg kalandos, meg izgalmas, azért az kemény, meg mindig, tehát csak a tudat, hogy az itt a kérdező, hogy mikor érünk már oda, és akkor visszakérdezek, hát hova? Igen, tehát, és a legtöbb nap az ilyen volt.
Meg hát gondolom, hogy jóval is terítődni lehet. És
így van, abszolút, tehát erre is jó volt. Nekem, én erre az írást is használtam, ilyen nagy grafomán voltam, vagy hát remélem még vagyok. Úgyhogy én így mindent kétszer éltem meg, és tényleg kellett az, hogy leülepedjen, egy kicsit hátra tegyük, ami eddig történt, hogy be tudjuk fogadni az új dolgokat. Bizony, még jobból is megállt a sok.